Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Trump és a világvezetői találjanak megoldást a háború lezárására, kérte 14. Leó pápa béke felhívásában. A Szentatya a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt március 31-én este ismét válaszolt az újságírók kérdéseire. 14. Leó pápa elmondta: úgy értesültem, hogy Trump elnök a közelmúltban kijelentette, véget szeretne vetni a háborúnak, remélhetőleg keresi a kivezető utat. A pápa emlékeztetett rá, hogy a húsvétnak az egész év legszentebb, legáldottabb időszakának kellene lennie. A béke és az elmélyülés ideje, ám mint mindannyian tudjuk, a világ számos pontján ismét rengeteg szenvedést látunk, sok a halott, köztük ártatlan gyermekek is. Az újságírók kérdésére válaszolva reményét fejezte ki a Szentatya azzal kapcsolatban is, hogy a húsvéti időszakra fegyverszünetet hirdetnek. Évi 1 millió forint plusz költségbe kerülne egy 4 fős családnak a Tisza Energia terve, írta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Ha jön kapitány, bújdosó és a Tisza, fizetni fogsz. Ha nincs olcsó orosz energia, majd lesz drágán a haveroktól, a Shell-től, közölte a kormánypárti politikus. Hozzátette: ez a tiszás energiaterv, benzinköltség havi plusz 48.600 forint, gázszámla havi plusz 31.000 forint, áramszámla havi plusz 16.000 forint, összesen évi 1 millió forint, ennyi pluszköltségbe kerülne egy 4 fős családnak a Tisza energiaterve, összegezte. Szó sem lehet róla. Április 12-én is a Fidesz a biztos választás, fogalmazott Menczer Tamás. A légtechnikai berendezésekkel foglalkozó Véger Hungária Kft. Nagyjából 9,5 milliárd forint értékben új gyárat épít Jászárokszálláson, aminek a nyomán biztossá válhat 250 munkahely, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető a Kft. Friss beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy az olasz tulajdoni hátterű klímatechnikai vállalat mintegy 9,5 milliárd forint értékben Jászárokszálláson új gyárat épít, amihez a kormány 1,1 milliárd forint támogatást nyújt, így biztosítva be 250 munkahelyet. Ebben az új 10.000 négyzetméteres gyárban a legmodernebb technológiával fogják készíteni azokat a hőszivattyúkat és légkezelő rendszereket, amelyek például nagy gyárépítések esetén is fontos szerepet játszanak, mondta. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2026 márciusában a regisztrált álláskeresők száma 222.954 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest közel 10.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 420.000 fős csökkenést jelent. Hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére a magyar munkanélküliség továbbra is az uniós átlag alatt, a foglalkoztatottság pedig az EU élmezőnyében van, írta az államtitkár. Az ágazati tudásközpontok lesznek a garanciái a szakképzés és a szakmatanulás következő szintugrásának, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Győrben, ahol elhelyezték a Győri Járműipari Tudásközpont időkapszuláját. Varga Bajusz Veronika kiemelte: az ágazati tudásközpontokat azért alakítják ki, mert az egyetemek elméleti tudása, a szakképzés gyakorlati tudása és a piaci szereplők ismeretei együtt tudják formálni a jövő gazdaságát, együtt tudnak teret adni az innovációknak, és együtt tudják a legkorszerűbb, legnapra készebb ismeretekkel felruházni a szakembereket. Végül az időjárásról. Csütörtök délelőtt lehet a naposabb. Délutára sok gomoly felhő képződhet a fátyol felhők mellett. Záporeső elsősorban az ország középső tájain fordulhat elő. Az északi-északkeleti szelet továbbra is sok felé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten erős, olykor viharos közeli lökések kísérik. A hőmérséklet csütörtökön 11 és 19 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Lejt az út, a partot benőtték a fák, álmodunk. Az élet mindent megbocsájt, felbontom. Egy korty mégis végtelen, elhagyom, de ő újra jön velem. Szép mesék, rossz mesék, az élet írta rá. Fújt a szél, mintha mindig fújna már, elrohant, de még intett, hogy bevár. Szép mesék, rossz mesék, az élet írta rám. Egy szó, és elszalad az élet, már minden csendből él. Sem titok már, hogy kinek mennyi jár. Jön, megy az új, így alakul. Egy hang, és visszatér az élet. Már minden szóból ér. Játszanak velem, minden engedem, menjen csak el, majd jön, ha kell. Eltöröm, aztán újra összeáll, elkezdem, végül mindig mást csinál. Nincs egyéb, hittem, csak a szív remél, mégse fáj, mert az egész bennem él. Szép mesék, rossz mesék, az élet írta rá. Az élet írta rá.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, Klész Beáta beszélget.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban régi kedves tanáruramat, ezt mindenképpen szerettem volna a beszélgetés elején elmondani, hiszen valószínűleg majd érződik a beszélgetésből, hogy hát mi, hát ha nem is 97 óta, de mondjuk 98 óta biztos ismerjük egymást, mert akkor voltam másodéves, és ugye tanár úr már tanított minket ugye a Magyar Történelem Tanszéken. A mai témánk pedig az a téma, ami egy évfordulóhoz kötődik, ugye második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóját ünnepeljük idén, 1676. márciusában született. Rögtön a beszélgetés után, és ezt szintén hangsúlyozom, március 18-a van, ugye szalad is tanár úr a könyvtárba, hiszen a Bródy Sándor könyvtárban a Sorsfordulók, Sorsfordítók sorozatban ma ön lesz az előadó. A pontos téma a Rákóczi szabadságharc kísérlet a rendi alkotmány restaurációjára. Úgyhogy erről fogunk mi is beszélni. Most azt, hogy egy 1703-tól 1711-ig tartó Rákóczi szabadságharcot mi egy óra hosszába hogy tudunk beletömöríteni, azt nem tudom. Ezt tanár úr tapasztalatára bízom, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy pár szót Rákóczi Ferencről születés kapcsán beszéljünk, hiszen nem hiába ő a nagy fejedelmünk. Borsodban, Sárospatakon, Szerencsenin, amikor csináltam riportokat, ott a múzeum igazgatók is nagy fejedelmünknek, tehát még olyan tisztelettel vannak most is iránta, hogy azt gondolom, hogy hát nem hiába volt ő a nagyfejedelem, és hát nem hiába volt ő a nagy szabadságharcnak a elindítója. Tehát minden esetre akkor kezdjük ezt a beszélgetést vele.
Nagyon köszönöm a felkonferálást. Minden perfekt. Március 27-én született 1676-ban Rákóczi Ferenc, közismerten Borsi városában, Borsi településen. Felújították a kastélyt, és nagyon szép küllem és bellem jellemzi most ezt a felújított kastélyt, úgyhogy nagyon komoly konferenciákat szoktak szervezni az Eperjesi Egyetemnek a munkatársai. Nem véletlenül, hiszen az Eperjesi Egyetemnek a rektora az Kúnya Péter, akivel annak idején még én kötöttem intézmények közötti szerződést, és ő elkötelezett hívenek a Rákóczi korszaknak, sőt, Kuruc korszaknak, mert Tökölit is ugye vegyük ide, hiszen az Késmárkhoz kötődik, kapcsolódik, Eperjesen járt iskolába, úgyhogy a kurucokat így egy kalap alá veszi Péter, és itt Borsiban gyakran tartanak megemlékezéseket és ünnepségeket. Tehát az apja első Rákóczi Ferenc, aki megint csak közismerten belekeveredett egy király ellenes összeesküvésbe, és a katolikus Báthori Zsófia 400 ezer aranyforinton váltotta meg tulajdonképpen az életét, és tulajdonképpen az, hogy amnestiát nyert a királytól. Tessék belegondolni azért, hogy egy országbírót, akár a Nádasdit, akár az Rényi Pétert, ezeket kivégezték, vérpadon végezték a hűtlenség miatt. Első Rákóczi Ferenc pedig 400 ezer aranyforinton az élete is, és még a vagyoni helyzete is megmaradt. Hát apját nem nagyon ismerhette meg, hiszen néhány hónapos korában már elveszítette a apját, és így a nagymama meg az anya volt a fő szereplő az ő nevelésében, neveltetésében. Meg kell mondani, hogy a két hölgy nem nagyon jött ki egymással.
Tehát itt Zrínyi Ilonáról beszél?
Zrínyi Ilonáról is bátor, és igen, nem jött ki egymással.
Hát ez mondjuk nem egy szokatlan jelenség, ugye ez a...
Hát nem szokatlan jelenség, de ugye a Rákóczi családban ez különösen ugye fontosan lényeges volt, és vallási alapon ugye különböztek, hiszen olyan értelemben, hogy második Rákóczi György halála után hát a katolizáció és a rekatolizáció megtörténik, és utána ez a vonal már katolikussá vált, amely annak idején nagyon-nagyon protestáns, ugye is vonalat képviselt. Tehát ezen túllépve semmiféleképpen nem szeretnék bele bonyolódni részletekbe, úgyhogy ilyen kézagosan emlegetjük azért ezt a pályafutást, és inkább a politikai tevékenységére koncentrálnak. Kétségkívül, hogy gyerekkorában azért ez a munkács ostroma időszakában átélt élmények azért végigkísérték, de elsősorban az anyához és a testvéréhez való kötődése miatt. A lánytestvére az nagyon-nagyon komoly szerepet játszott a felnőtté válásban. Tudnélék sikerült most bécsi apáca zárdából megszöktették, kiszöktették, és úgy az Aspremont ugye lett a férje, és hát egy ideig ki is tiltották ugye az udvarból ezt az engedetlen párt, hiszen a király és császár engedélye nélkül kötetett meg ez a házasság, majd amikor bocsánatot kaptak, akkor ők, hát a jezsuiták által nevelt Ferencnek az értelmét a sógor és a testvér nyitogatta föl, hogy igenis a világi pályák felé fel kell fordulni, minél hamarabb meg kellene nősülni, hiszen a jezsuiták, akik hát a birtokoknak a igazgatását ugye készben tartották, úgy gondolták, hogy lehet az ifjú Rákócziból egy nagyon-nagyon komoly egyházi pályát kifuttatni, és abban az esetben akkor a vagyon továbbra is ugye az ő kezükben is gyámság haladnak. 18 éves volt, amikor megnősült, és itt tekint a német-római császárságon belül, hogy milyen kapcsolatok, rokoni kapcsolatok, hogy alakultak, mit alakultak, ezt most mellőzünk, de annyit mindenféleképpen, hogy a mainzi és a kölni választófejedelmek, akik egyúttal érsekek is, ezek rokoni kapcsolatban voltak, ugye, Sarolt Amália lesz a felesége, ők rokoni kapcsolatban vannak, nem csak a császári udvarral, hanem külföldi, tehát például Franciaországban is kapcsolatok, rokoni, távoli, rokoni kapcsolatok.
A 14. Lajossal,
igen, országában, igen. És ez a rokoni kapcsolat fogja eredményezni azt, hogy megint egy bizonyos idő után, azért Lipót császár elnéző lesz az engedélye nélkül megkötött házassággal, és tetszik, nem tetszik, ezeket a vagyoni kérdéseket, birtok függővel lévő birtokjogi kérdéseket rendezni kellett. Rendezni kellett a jezsuita rendel, és rendezni kellett akkor a testvérek között is.
Engedély nélkül kötetett ez a házasság, nem kértek engedélyt, mert valószínűleg nem kaptak volna, vagy mi az, ami miatt engedély nélküli házasságról beszélünk?
Itt a nagykorúsításnak van fontos szerepe. Tudnék, hogy itt 23-24 évet be kellett volna tölteni azért, hogy nagykorú legyen. És Lipót, mivel gyámja volt Rákóczi Ferencnek, hát soron kívül, nem tudom én, gesztus gyakorolva a gyámja vitán, meg nagykorúsította. És a nagykorúsággal pedig jár sok mindent, nevezetesen az, hogy most már nem kell egyeztetni, nem kell a gyámnak az vélemények, de a házassághoz igen, az ki kellett volna kérni, és ez nem történik meg. Nyilván a rokonok miatt, a női ágon jelenkező rokonok miatt. Hát egy mainzi érsekkel, vagy éppen egy kölni érsekkel, nem nagyon húzakodott éppenséggel, ugye a császár. Na, ez nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon lényeges, ugye, hogy megnősült, és akkor Magyarországon hát a birtokokat föl kell keresni, meg kell látogatni, és hát bizony nagyon-nagyon siralmas helyzetben találta, ugye, ezeket a birtokokat, a saját birtokokat, és őt is nagyon-nagyon idegenkedve fogadták. Mégpedig azért, mert hát magyarul nem nagyon tudogatott, illetve hibásan beszélt. Német gúnyába járt, német módítéset is megjelent, ugye egy ugyancsak német módi öltözött feleséggel, hát nagyon idegenül hatottak itt a magyar környezetben. 1696-ban a német-római birodalom fürsztjét, hát ezt szokták birodalmi grófnak, birodalmi hercegnek is fordítani, címet elnyerte, ami nem annyira mondjuk Magyarország vonatkozásában érdekes, hanem sokkal inkább gesztus az előbb emlegetett ugye, rokoniákhoz. Hozzájárult a király, Magyarországon király, ugye Lipót, tehát német-római császár, magyar király, hogy Sáros megye főispánja legyen, és Sáros megye főispánjaként ez az országos politikába való bekerülést jelentette, és az országos problémákkal tetszik, nem tetszik, egy főispánnak foglalkozni kell. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy a főispánnak össze kellett hívni a megyegyűlést, a megyegyűlésen elhangzottak a panaszok, a panaszokat, vagy helyben meg tudták oldani, vagy ha nem, akkor továbbította. És nagyon-nagyon hamar, főleg az 1697-es hegyaljai felkelés után, hát a szomszédos megye, Ung vármegyének főispánjával, ugye Bercsinyi Miklóssal, ugye összebarátkozott, és Bercsinyi, aki jóval idősebb volt, mint a magyarországi helyzetet alig-alig ismerő Rákóczi, nagy hatással volt rá. Bercsényi ugyancsak a saját vármegye, a szomszédos vármegyékben felhalmozódott elégedetlenkedőknek a panaszait gyűjtötte, ismerte, na és a két barát, most már nevezzük úgy, az idősebb, ugye és a fiatalabb, azon gondolkodott, hogy hogy lehetne, mint lehetne segíteni ezeken az elesetteken, kisemmizetteken, agyon adóztatott embereken, akik bujtosásból tartották fent magukat. Itt azért egy mondatot már is szúrjunk be a gondolatmenetbe, mégpedig azt, hogy Rákóczi nem szerette, később pedig meg is tiltotta, hogy kurucnak nevezzék az őt katonáit. ez a közgondolkodásban nem így csapódik le, hanem úgy, hogy Tököli, Rákóczi, Katonái, stb. Ezek mind kurucok. Szó szerint a kuruckodás ez útonállást jelent.
Tehát, hogy ezt ő érezte, ezt a pejoratív
hangot? Hogy semmiféleképpen nem Tököli katonák vagyunk, nem Tököli kurucai vagyunk. Mi nem ebből, hanem mi a szabadságért küzdünk, és a magyar nemzetetért sérelmeket kívánjuk ugye korrigálni. Tököli esetében nem erről van szó. Tököli esetében ott van a török, támogatás, török szövetség, töröktől kapja meg a Felső Magyarország fejedelme címet. Tehát szó nincs arról, független attól, ugye, hogy nevelőapjáról van
szó. Pontosan ezt akartam mondani, hogy igen, tehát nevelőapja, de ugyanakkor meg felnőtt korukban azért már úgy elhúztak őket.
Hát a politikai, igen, a politikai helyzet megváltozott, és hiába gondolkodott abban Rákóczi, hogy a Tökölit ugye a törökországi száműzetésből haza lehetne hozni, mert fölmerült egy ilyen variációs 1705-ben, hogy Erdély fejedelmének miért ne lehetne Tökölit visszahozni, hiszen őt egy nagyon rövid időre meg is választották 1609-ben. Na, tehát visszakanyarodva akkor, hogy kuruc, igenis, ez pejoratív mindenféleképpen megnevezés, és ezt Rákóczi nem szerette, és meg is tiltotta. Külső kapcsolat kell. Házi megoldások, ezek nem vezetnek célra. Bercsényének és Rákóczinak közös volt a véleménye, hogy külső segítséget honnan szerezhetünk? Hát természetesen csak a császár ellenségétől. A császár ellensége pedig nem más, mint 14. Lajos Franciaország, de én sokkal jobban szeretem azt mondani, hogy a Bourbon dinasztia meg a Habsburg dinasztia. Tehát meg is találták a lehetőséget, hogy hogy lehet, mint lehet fölvenni a kapcsolatot. Tudnélik Rákóczit a bécsi követ, amikor ő Bécsben élt, francia, tehát a bécsi, hogy, tehát Franciaország bécsi követe, igen. Egyszer egy baráti beszélgetésen azt mondta Rákóczinak, tudnék, Rákóczi nagyon szerette a kártyázást, és amikor ő Bécsben élt, akkor hát ő éjszakában nyúlóan szeretett kártyázni.
Kártyapart, és jó, hát ezzel igen, még nincs
na,
baj.
Hát ez az
élet velejárója volt.
Így van, élete. és megemlítette, hogy közelesen háború lesz, mégpedig Spanyolország királya az beteg, márpedig az Habsburg, Habsburg második Károly, és egyáltalán nem mindegy, hogy kihez fog kerülni az örökség, tehát vagy Franciaországhoz, vagy pedig éppen tehát a Bourbonokhoz, igen. Na és nem ártana elgondolkodni azon, hogy Magyarország esetleg szövetségesként, támogatóként, hogyha kirobban egy ilyen ellen, akkor a Habsburgok háta mögött, vagy hátában keletkezhetne egy elégedetlenség, egy elégedetlen mozgalom, és a tököli időszakot föl lehetne újítani. Na és a lényeg az, hogy ugye Bercsényi is, és Rákóczi is ezt a elejtett beszélgetésből arra következtettek, hogy jó lenne felújítani. És 1700-ban, pont azon a napon, azt hiszem ez november 1-én volt, amikor meghalt második Károly Spanyolországban, akkor írta az első levelet Rákóczi Ferenc Franciaországba.
És pedig ezek a levelek azért milyen kockázatosak, ugye?
Természetesen, mint ahogy be is bizonyosodott, ugye, hogy már a második, harmadik levél az már bemutatásra került Bécsben, és akit ők kiválasztottak, hogy futárként, igaz, németalföldi, pontosabban a mai Belgiumhoz tartozó, tehát a lüttichi származású Longeval nevű kapitány, aki szabadságra ment haza, rábízták ezeket a levelet. És a lényeg az, hogy ugye föltárják ezt a formálódó kapcsolatfelvételt, és ennek az eredménye az, hogy letartóztatják 1700. április 18-án, letartóztatják a nagysárosi kastélyában Rákóczit. Ének idén állítólag 2 óra volt éjjel, amikor rátörtek a hálószobában a alvó házaspárra, és éppen a felesége ugye második gyermekével várandós volt. Letartóztatták, és utána, hát tulajdonképpen végig kocsisztatták egész Magyarországon keresztül. Bécs újhelyi, ahol a nagyapja, tehát Zrínyi Péter raboskodott, és ugyanabban a cellába helyezték el. Kezdetben még ablaktalan, tehát olyan értelemben ablaktalan, hogy bedeszkázott ablakú börtöncellába. És hivatalosan megvádolták, elkészült a vádirat Rákóczi ellen. Rákóczi nem volt hajlandó átvenni. Mégpedig arra hivatkozott, hogy ő birodalmi gróffürst, Reichsfürst, márpedig akkor birodalmi bíróság ítélkezzen fölötte.
Tehát egy mentelmi jogot.
Igen. Második lépés, miután ez nem használt, mert arra hivatkoztak, hogy különleges esetekben nem illetékes ez a bíróság. Mégpedig a, hát nyilvánvaló az esküszegőkre, a hazárulókra, a külső emberekkel, illetve a külső hatalmakkal való konspiráció, az nem tartozik a hatály alá. Akkor nem vette át, még egyszer mondom, ezt a vádiratot, utána pedig azzal próbálkozott, hogy ő főneves, magyar főneves, és csak magyar bíróság előtt hajlandó felelni a tetteiért, vizsgálják ki, mennyiben igaz, mennyiben nem. És erről Lukinics Imre történész ezt az egész dokumentációt kiadta, és meg lehet nézni, és át lehet lapozni, hogy milyen fokozaton keresztül jutottak el oda, hogy más lehetőség nincs, mint innen meg kell szökni. Thank you. És a szöktetésben a feleségének nagyon komoly szerepe van. A Wolf gyóntató, bécsi jezsuita páternek nagyon fontos szerepe van, és magától értetődő a bécsi helyi börtönparancsnoknak, egy Léman nevű porosz kapitányról van szó, aki biztosította a ruhát, az áruhát, katona áruhát ugye Rákóczinak, és akkor úgy sikerült, azt hiszem, egy rizkarc, ugye mindenki előtt fölrémlik, hogy egy zsákkal a vállán hagyja el a börtönét Rákóczi, és utána pedig a Bezeridi nevű kísérőjével föld északra, és Krakkó és Varsó. Így érkezik meg Lengyelországba. 1701-ről van szó. A lengyelországi megjelenés az nem véletlen természetesen. Egyrészt nagyon-nagyon régi rokoni kapcsolatokat föl lehet újítani, másodszorban pedig akkori Lengyelországban, hivatalosan Zsezsposzpolitában, Lengyel-Litván, nemesi köztársaságban a francia befolyás igen erőteljes. És ők azonnal a francia missziónál találtak menedéket, és a francia misszió pedig kiközvetítette őket, természetesen mindez konspiratív módon, kiközvetítette őket francia érzelmi főnemesekhez. És kézzel kézzel adogatták ezeket a bújtatott embereket, magyar hát összeesküvőket, akiknek a fejére természetesen vérdíjat tűzött ki, Lipót, hiszen 10 000 aranyforint jutotta a markát annak, aki élve elviszi Bécsbe, 6 000 pedig, hogy halotti tetemet fogja majd biztosítani. Na, és így kellett elbújtatni, tehát nem maradhattak Varsóba, hanem ugye a Lubomirszky család, és magától értetődő Lubomirszky család az egyik leggazdagabb és legpatinánsabb főnemesi család Lengyelországban. A családból származó Esbiéta, akit csak Erzsébetnek szoktak emlegetni, de szép Helénának szokták mások ugye emlegetni, akinek a férje Senyavszky volt, Senyavszky Hetman, úgyhogy Senyavszkyné Lubomirska Esbiéta az a fő szereplő, aki gondját viseli tulajdonképpen ezeknek a menekülteknek. Bercsényi ugye német mérnöknek, Rákóczi pedig francia mérnöknek álcázva a különböző birtoktesteken, vidéki birtoktesteken élnek, és többek között hát Brezánba is így kerülnek, a mai Berezsáni Ukrajnában ez a település. Na és itt történik meg az a nagy találkozás, vagy véletlenszerű, utána pedig már tudatos, hogy a tiszaháti felkelőknek ugye a küldöttsége, na de a saját birtokainak jobbágy küldöttsége is hallomásból úgy kalkulál, hogy valahol itt a határhoz közeli birtokon tartózkodik, és akkor így bukkannak aztán Rákóczira, és fölkérik arra, hogy legyen szíves ugye a
vezesse
az elégedetlenkedőknek az élére állni, mert vezér nincs.
Igen. Most pont ezen gondolkoztam, igen, hogy az ő börtönből való elszökése és itt a Brezánban való tartózkodása, tehát ez már valamelyest ugye a nyitánya lesz annak, hogy ugye a Rákóczi szabadságharc 1703-ban végül is elindul. Hát nem tudom, hogy mennyi az a idő, amit mi ebbe a 8 év történéseit bele tudunk tenni. Talán, hogyha megengedi azt, hogy egy picit olyan szempontból vezessem ezt a szállat, hogy tanárúnak jelent meg többféle tanulmánya nyilvánvalóan ugye erről a korról, és találtam egy olyat, amelyben ugye a Rákóczi szabadságharc ország vagy országos gyűléseiről ír. Ugye itt egészen pontosan 3 helyszínen 4 országgyűlés volt, de javítson ki tanárul, ha tévedek.
Nem kerüljük meg ezt a kérdést, de föl kell vezetni, mégpedig azért kell fölvezetni, mert a sikerek, látványos sikerek, stb. Bécset elgondolkodtatták, hogy le kellene csendesíteni ezt az országot. Tárgyaljunk. És tárgyaljunk a békéről. Hogy lehet leszerelni? Milyen ajánlatokat le? És 1704-ben, márciusban Gyöngyösre hívják össze ezt a találkát. Nem véletlen Gyöngyös, hiszen itt részföldes úr a városban, ugye Rákóczi. Másodszorban pedig a bécsi küldöttséget a kalocsai érsek vezeti, Széchenyi Pál. És az pedig itt született, Gyöngyösen. Tehát nem véletlen. és akkor gyöngyösen összejöttek, de néhány nap múlva természetesen felállnak az asztaltól, mert Széchenyi Pál mit mond? Azt mondja, hogy kivizsgáljuk a legközelebbi országgyűlésen a panaszokat. És megkérünk közvetítőket, hogy jöjjenek és közvetítsenek az ellenséges felek között. És ezeket a gravamináknak nevezik, tehát sérelmeket, amelyek különösen bántják a magyar nemességet, meg egyáltalán a felkelőket, azokat is természetesen tudjuk majd orvosolni, akceptálni, és mindenki amnestiát kap, beleértve a lehető, tehát a nemeseket és a nemteleneket. Thank you. Bercsényi ezzel a 4 beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudnék, bár is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges. Hát ilyen nincs, hogy az alattvalókkal, nem tudom én, paktál és tárgyal ezek a külső hatalmak. Hát ez lehetetlenség. Úgyhogy néhány nap múlva felálltak és elhagyták. Igen ám, csak a Rákóczi seregek megint hol portja, hol pedig nagyobb csata eredményeként látványos sikerek vannak, és össze kellett még egyszer ülni. Összeültek augusztusban is, de augusztusban a helyzet egészen, megint gyöngyösen, nagyon-nagyon nagy probléma jelentkezett, mégpedig az, hogy 1704. július 8-án Gyulafehérvárat erdélyi fejedelemé megválasztották. Az ő előzetes engedélyét kikérve. Tehát Erdélyből egy delegáció jön, hogy azt a felkelést, amelyet irányít Rákóczi Magyarországon, ugyan ezt a felkelést Erdély országban is vezesse. Nem véletlenül emlegetem, hogy Magyarország meg Erdély ország, mert ez a kettősség az 1704-es augusztusi gyöngyösi találkozáson már áthidalhatatlan problémát jelentett. Hogy a király engedélye nélkül erdélyi fejedelemmé választani egy lázadót, egy összeesküvőt? Tehát megszakadtak természetesen most is a tárgyalások, igaz, hogy most nem néhány nap után, hanem azt hiszem 2 hónapig győzködték egymást, de ott volt az angol és ott volt a holland követ, ott volt a Stepney, meg ott volt a Bruinics, és mindegy, a közvetítők mit mondtak, mit nem mondtak, hol Bécsbe szaladtak, nem tudom, én jelentették, hogy mi történt itt Gyöngyösön, hol Pozsonyban, tehát lehetetlenség volt összehozni és összefésülni az ellentéteket. Mert az erdélyek úgy gondolták, hogy egy fejedelmet választottak, akkor a fejedelem mellett van a helyük, és kéretlenül, hivatlanul ott voltak már a gyöngyösi második találkozón. Úgyhogy ez nagy felfordulást okozott, és ez megint a megegyezést és kiegyezést nem tette lehetővé. Nem véletlenül emlegetem azt, hogy felkelés. A király szempontjából mindenféle fajta megmozdulás az felkelés. A Rákóczi oldaláról pedig nyilvánvaló, ugye, a szabadság, elvesztett szabadságjogoknak a visszaszerzés. Milyen szabadságjogokat veszített el? 1687-es országgyűlésen, Pozsonyi országgyűlésen Lipót több dolgot is kisajtolt és kikényszerített a magyar országgyűléstől. Mégpedig tessék végig gondolni azt, hogy 1686-ban Buda felszabadult, 1687 a második Mohácsi csata, 1687 eperjesi vértörvényszék. Egy megfélemlített ország és háború közepette lévő ország képviselői jöttek össze Pozsonyba. Természetesen csak azoknak a vármegyéknek a képviselői jelentek meg, akik már felszabadultak a török hódoltságból. Na de hát az ország kétharmada még mindig nem, igen. Azok nem vettek részt. Erre fel Rákóczik ugye azzal operálnak, hogy hát nem volt ott az egész ország, hát miféle országgyűlés ez? Hát az országgyűlésen ott kell lenni, minden vármegyének, hát ott nem volt. Ez az egyik sérelem. A másik sérelem pedig az erdélyi fejedelemségnek a dolga. Engem megválasztottak erdélyi fejedelmek, akkor tessék elismerni. Hát olyan nincs, mert mindig a király jóváhagyása kellett hozzá. És még egy nagyon fontos dolog volt, Jeruzsálemi Endre, 1222-es aranybulájának 31. paragrafusa eltöröltetett, vagyis az ellenállásnak a joga. Mert ha a király megsérti a magyar alkotmányt, akkor a nemesség büntetés nélkül, stb. És fegyveresen is tiltakozhatnak. 1687-es ország eltörölte. Hát ez akkor hogy? Ez kikényszerített volt, ez egy oktrojált törvény volt. Most akkor tessék ezeket visszaállítani. És akkor a király Lipót, hát ez hallatlan, hogy mit merészelnek ezek az alattvalók. Na most 1705-ben, május 5-én meghalt Lipót. És még ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az országgyűlésen, a Pozsony országgyűlésen megkoronáztatta a 9 éves fiát magyar királynak, de nem csak úgy, hanem annak az egyenesági leszármazottait is. Vagyis örökös, a Habsburg dinasztia, a Habsburg család örökösen biztosította magának a magyar királyi címet. Természetesen ott van a nádor, ott van az érsek, ott vannak nagyon sokan, akik közvetlenül lojálisak magával a királyi udvarral. Na de hát ezt hogy lehet elfogadni Rákóczék szempontjából? Tudnélik, 1298-tól a királyválasztás mindig megejtett, ugye a procedúrának megejtett szakasza volt, és miután megtörtént a választás, csak utána történhetett a koronázás. És most nincs, eltűnt a királyválasztás. Hát ki választotta meg Lipótnak a fiát, első Lipót. Józsefet? Választotta. De a Magyarországgyűlés nem választotta meg Rákóczi felfogásában, mert ez 1987-es országgyűlés az egy illegitim országgyűlés volt az ő felfogása.
Most az egy dolog, hogy a Rákóczi felfogás, ami, de mondjuk, hogyha egy országnak tényleg mondjuk a töredéke vármegyék képviselő jelennek meg, most nem tudom, egy harmad, az akkor eleve most érvényes, nem érvényes, azért beszéltünk erről ugyanúgy, mint most egy kétharmados elfogadás. Tehát, hogy most nem, tehát, hogy most, hogyha nem tudom, most mondok egy számot, 25-en kell, hogy részt vegyenek, de ebből mondjuk 8 vesznek részt, most az a 8 hogy szavazhatja meg a komplett ország sorsát?
Nem kell tőlem kérdezni, de tény, hogy Rákóczik ugye eleve ez egy illegitim országgyűlés, az illegitim országgyűlésnek a végzései az illegitim törvények. Azok nem törvények. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy tessék visszaállítani a királyválasztást, és majd akkor, ha a királyválasztáson első Józsefet megválasztjuk magyar királynak, akkor és megkoronázzuk, akkor majd hivatalos. De addig, míg ez nem történik meg, addig első József Magyarországon nem király.
Tehát Lipót halála után...
A fia. Első József.
Igen, de akkor tulajdonképpen nem fogadták el? Tehát nem fogadták el törvényes uralkodónak?
Rákóczik soha nem... Levelezés azért folyt természetesen. Mindig császárnak titulált. Az rendben van. Az a császárság dolga. Német-római császárságnak a
jó,
dolga.
De nem magyar király.
De nem magyar király. Uh-huh. Soha le nem írták, hogy magyar király. Amikor a lehető legválságosabb időszakában érkezett a Rákóczi szabadságot, ez 1711. január 31-én megírt levélben sem magyar király. Szó nincs róla. Tehát ő mindig csak császár őfelség.
A mai adásban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc életéről, származásáról, valamint a nevével fémjelzett szabadságharc kirobbanásáról, kezdeti szakaszáról, dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, Klész Báta beszélgetett. Az összeállítás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk.
Yeah. de zsákjában a nyár minden ízét. Erdők lombját és a rét tarka színét. Minden eltakar az ősz. Mi várunk hűvös kávulatban, elment a vándor. Útján a fecskék darva, elkísérték. Elmen messze, hol a fűzölcs az égkék, hol nem tudják mi a hó. A nyár forró és mozdulatlan, elmentek messze, mert ott a szívekbe nem költözik a tél. A vándors, a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, s újra visszatérnek a lángok, a fények, szívünkbe új remények mind visszatérnek. Régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közelít. Elmentek messze, mert ott a szívekben nem költözik a tél. A vándors, a darvak most mind arra várnak, hogy elmúlik a tér, s újra visszatérnek a lángok, a fények, szívünkbe új remények mind visszatérnek. Régen elfelejtett emlékek égnek, ha a tavasz közelít.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első.